Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem. A világ összes színével.
Sziasztok, kedves hallgatók! Babik Edit vagyok, az Egy életem műsorát halljátok, és mai vendégem dr. Herceg Ágnes tájépítész, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke, akivel a kertturizmusról, a történeti kertekről beszélgetünk. Üdvözöllek, Ági, köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm, és minden kedves hallgatót én is köszöntök.
Hogyha most pár másodperces játékra invitálnánk a kedves hallgatókat, és tegyük is akkor így, invitáljuk őket, egy picit függesszék fel azt, amivel éppen foglalkoznak, és próbálják meg felidézni 2-3 másodperc alatt azt a kertet, parkot, arborétumot, ami valamilyen módon nyomot hagyott bennük, vagy szép emléket hagyott bennük, és most hagyok 2 másodpercet, akkor egész biztos vagyok benne, hogy mindenkinek eszébe jut egy-egy kert, egy-egy park, akár egy osztálykirándulásról, akár egy szerelmi sétáról, akár a nagymama kertje, akár egy olyan turisztikai útvonalról, ahol legutóbb járt. Így látod ezt te is, Ági, hogy nagyon fontos szerepe van a kerteknek az életünkben, a mindennapi életünkben.
Igen, így látom, és bárkit megkérdez az ember, hogy mi az első kertélménye, akkor pont az általad felsorolt kertélményeket hozza elő. Olyan mélyen gyerekkorban belénk költözik valamilyen láthatatlan módon az az élmény, amit egy nagyon kedves professzorom tanított, hogy a tájnak, a körülöttünk lévő művelt természetnek van valami olyan sajátossága, ami tulajdonképpen a hely szellemével van összekapcsolódva, és nem csupán tárgyszerű és művészi megjelenítése egyfajta kompozíciónak például a kerttörténet kapcsán, hanem valami atmoszférikus, tehát az a hangulat, az az atmoszféra ragad meg bennünk, ami gyakorlatilag a látványon és a képzeteken keresztül költözik belénk, és valójában ez azért az emberiség történetében a paradicsom állapotban való visszahelyezkedésnek az ősképe meglátásom szerint.
Hogyha a kertturizmusról beszélünk, akkor az miben különbözik egy természetjárástól? Azt hogyan definiálnád?
Hát amikor a természetbe járunk, akkor keressük azt a városi vagy a települési léttől nagyon távol lévő elszakadt, és elsőben az ásványvilág, növényvilág, állatvilág alkotta természetet, és kevésbé az emberi beavatkozásnak a nyomait. Bár tudjuk, hogy a táj az az ember és a természet együttműködésében alakul, és ma Európában kevés olyan ős természet van, amire azt mondhatjuk, hogy ember még nem érintette. Tehát ez a különbség a történeti kertek, vagy a kertalkotások, vagy a kert örökségünk helyszínei között, hogy ott valakik a történelem során egy adott pillanatban megálmodtak egy fallal körülvett, bekerített világot, amelyben a természet, a művészet, a tudomány kapcsolódik egymáshoz. Tehát az embernek a kreativitása, a gondolkodása, a világképe olyan eszközökkel kerül kifejezésre, ami a természet elemeiből tevődik össze, és átmegy az egész egy művészi transformáción, átalakuláson vagy átalakításon.
Az a pillanat megvan neked, amikor először megragadott egy ilyen történeti kert?
Én nagyon szerencsés vagyok, mert a szüleim szinte majdnem minden hétvégén vagy a természetbe kirándultunk a családdal, vagy történeti kertekbe vittek el. Én akkor azt nem tudtam, és az első ilyen élményem, nagyon kicsi voltam, az Alcsúti kastélykert nagy platánfája volt, ahol megérintett, tehát gyerekkori emlékem van arról, hogy megérintett maga az az óriási nagy platánfa, aztán később tudtam meg, nyilván tájépítész lettem, hogy József Nádor, aki a magyar kertművészet, botanika egyik gyakorlója és támogatója is volt, és tulajdonképpen az idei év az ő emlékéve is lesz, és készülünk is az általa létrehozott történeti kertek bemutatására, hogy az tulajdonképpen nem egy természeti környezet, hanem hogy ott valaki ezt valamikor odaültette. Tehát például a platánok megjelenése Magyarországra az József Nádorhoz kötődő, hiszen ő hozta be és honosította. Ma nekünk teljesen természetes, hogy a nagy parkjainkban, Margit-sziget, fasorók, közterek, közparkokban ott állnak ezek a csodálatos külhoni növények.
És nektek a munkátok részéhez is tartozik mindennek az ápolása, ugye az épített örökség, a természeti örökség, és amikor én így végig gondoltam ezt, hogy mi mindenről is tudunk veled beszélni, azért itt rengeteg szakma találkozik. A tájépítész, a kertészmérnök, maga a kertész, a botanikus, a művelődés történész, szóval ez egy rendkívül sok szakmát átölelő terület.
Igen, hát látjuk a történelem során, hogy az első nagy reneszánsz kertalkotók, azok nem kertépítészek voltak, vagy építészek, van művészek, hiszen mondjuk Leonardo építész is volt, festőművész is volt, kerttervező is volt, technikai berendezések tervezője, ma biztos iparművésznek hívnánk, vagy formatervezőnek, tehát amikor még minden így egybe volt, és nem különböző szakágakra oszlott, és ma azt gondolom, hogy az a feladata egy tájépítésznek, aki egy ilyen csapatot tud összefogni, hogy mindazok a tudások megint egységé tudjanak formálódni. Tehát mindenképpen egy közösségi csapatmunka, akár egy kertnek a megtervezése, kivitelezése, létrehozása, de magának akár a történeti kertjénknek a fenntartása is, hiszen ez egy élő, eleven organizmus, aminek saját maga története van, ebbe a történetbe befűződnek családok történetei, történeti korszakoknak az eseményei, hiszen nagyon sok történés zajlik a történelem során a kertjeinkben. Tehát gondoljunk csak Mátyás király visegrádi kertjeire, ahova elhívta a követeket, pont azért, hogy azok beszámoljanak mindarról a központi gazdagságról, és nagyon innovatív újdonságról, amit ő elsők között valósított mekkora reneszánsz kertként a Medicékkel párhuzamosan. Tehát nagyon izgalmas története, akár diplomácia történet is kapcsolódik ezekhez a kertekhez, vagy mondhatjuk, hogy akár azok az arisztokraták, akik kastélykertekben nőttek fel, vagy egyik generáció átadta, mind ezt az örökséget továbbfejlesztette, és ápolta, és hagyta örökül. Most szervezünk tavasszal, mindig szervezünk egy nemzetközi konferenciát, és pont az lesz az idei konferenciánknak a tartalma, hogy a történeti kertek, mint a tudásközpont helyei, tehát minden olyan új, innovatív, technikai, tudományos, botanikai dolog megjelenik ezekbe a kertekbe. Hiszen az emberben benne van az, hogy érdeklődik a érdekességek, a kuriózumok iránt, de egyben egy kísérlet is, hogy vajon az ottani klímába és abban a helyzetben be lehet-e helyezni, lehet-e integrálni. Ma különösen azért is fontosak ezek a kertek, hiszen ott egy genetikai állománya is van azoknak a növényeknek, és pláne most ebbe a klímahelyzetbe a mai szakemberek számára is egy olyan tudástár, amit fel is kell használjunk a jövő kertjeinek a tervezésében és fenntarthatóságában.
Hát különösen azért, amit most említed, ugye egész más ma fenntartani egy ilyen kertet, mint korábban fenntartani, egész más lett a klíma, egészen más a hozzáértés vagy hozzá nem értés, tehát egy másik világban élünk már. Hallottam vagy olvastam nem is olyan régen, hogy ma már az örökzöldeket is talán locsolni kell télen, tehát hogy most annyira megváltozott a klíma, hogy ehhez is alkalmazkodni kell, nektek is alkalmazkodni kell egy-egy kert tervezésénél, vagy annak az újraélesztésénél.
Igen, és a szakma mindig a kihívásokra keresi a választ, ezért indítottunk is a tájépítész képzésben egy posztgraduális képzést, amelynek az első évfolyama pont most végzett, ökológiai és történeti sikert fenntartó szakmérnök, mert muszáj előre menjünk, előre gondolkodjunk, hiszen a kertjeink olyan örökségek, amelyek csak akkor maradnak fenn, hogyha a mi generációnk, vagy az a közösség, akire rá lett ez bízva, az tovább örökíti. Gondoskodni kell róla.
Említetted imént néhány mondattal ezelőtt a reneszánsz idejét, és hogyha mondjuk elképzelek egy reneszánsz kertet, hogy megjelenik mondjuk egy barokk kert előttem, amit minthogyha vonalzóval, szögmérővel, körzővel rajzoltak volna, és mondjuk egy angol kert, ami teljesen más üzenettel bír, sokkal inkább érzi azt a látogató mondjuk egy ilyen angol kertben, hogy szabadabban a természethez közelibb módon élnek ott a növények, akkor mit tudnak nekünk üzenni ezek a kertek? Hogyan készülhet föl mondjuk a látogató egy-egy ilyen kert befogadására?
Azért izgalmas ez a kérdés, mert egy időutazás is valójában egy ilyen kertlátogatás, sokat lehet előre olvasni, hiszen a mai gondolkodásunkkal, vagy abból kiindulva nehéz megérteni, hogy miért nyírta, azt mondanak, hogy feleslegesen nyírta rengeteg munkával, akkor annak a kornak a gondolkodásmódjába, szépségideájába, társadalmi kifejezésformájába,
életstílusába, filozófiájába, igen.
Öltözködés, viselkedés, azt lehet mondani, hogy annak a kornak a rekreációs szokásainak voltak a helyszínei ezek a kertek, és akkor tudjuk megérteni, hogy egy picit az időbe utána olvasunk, belegondolunk, és majdnem minden ilyen helyszínnek van egy helytörténete, családtörténete, nagyon érdekes, hogy kik voltak, akik motiváltak voltak abba, hogy egy-egy ilyen birtok központot kialakítsanak, és hogy milyen gondolkodásmódot képviseltek.
És hogyha egy picit mondjuk távolabbra nézek, ha most magam elé képzelek egy japán kertet, akkor ott a kövek, a sziklák, a víz, az a festői táj, ami számomra egy picit egyébként merev, vagy statikusabb sokszor, ugyanakkor a víz ezt tudja ellensúlyozni, szóval ők teljesen másképp gondolkodtak a világról, és milyen fontos, amikor mondtad előbb, hogy ez akár a kultúrának, a diplomáciának is lehet egy ilyen hasznos építő eleme, hogy így megismerjük a kultúrákat. A japánok inkább festményként tekintenek egy kertre.
Igen, azt hiszem, hogy a japán kert a leginkább a filozófia területén van, és a legabstraktabb filozófiai gondolatoknak a kifejezője. Tehát valójában ott tudnám azt mondani, hogy egy műalkotás a kert. Nyilván az európai kertekre is nagyon nagy hatással van, de teljesen más az európai gondolkodás, a lélek, más a filozófia, ugye ez a keresztény alapú filozófia, és ezért is érdekes, amikor különböző országokba elutazik az ember, akkor javaslom mindenkinek, hogy nézze meg annak az országnak, vagy annak a területnek a kertkultúráját, mert a kerten keresztül megérthetjük, hogy hogyan élnek, hogyan gondolkodnak. Úgy szoktam kifejezni, hogy ez valójában az ember világképének, a természeti világhoz való kapcsolódásának az eszenciája, tehát, hogy egy sűrítménye, és ezért nagyon izgalmas a kertbe járni, és a kertturizmus azért is került most az elmúlt időszakba, főleg a COVID után ilyen kiemelt szerepkörbe, mert az emberek nagyon sok információhoz jutnak, de nem tudják magukba fogadni, mert nincs amire felfűzni. Ha az ember elmegy egy történeti kertbe, akkor egyszerre lesz történeti információk, természeti, családtörténeti, tehát, hogy egyszerűen kinyílik egy olyan világ, amely segít megérteni, hogy az ember mire képes, milyen gazdag, és hogy milyen fantasztikus lehetősége van az embernek, hogy ilyen módon képes a természettel együttműködve csodálatos helyeket létrehozni.
Most mindaz, amit meséltél, elindította megint a fantáziámat, és Dél-Spanyolország jutott eszembe, ott ezek a morkertek, hogy tényleg mennyi mindent megtudhatunk általuk is.
Így van, és ami a legfontosabb, hogy ezek mögött pont a morkertek, az egész európai kertművészetnek a technikai oldalát rejtik, tehát az a öntözőrendszer és víz háztartási rendszer, ami a kerteknek a vízellátását ellátja, a későbbi korokban, reneszánsz, barokk, stb., az mind ezeken az elveken keresztül, ami tényleg a mór kertekben jelenik meg, a keleti, egészen a perzsa kertművészet technikai
tudástárát,
tudástárát, kultúrákon keresztül továbbadja. Tehát, hogy ez fantasztikus dolog. Én azt gondolom, hogy a kertművészet az a nyelv, amit mindenki megért, anélkül, hogy kellene róla beszélni.
Hogyha arra kérnélek, hogy emelj ki történeti kerteket, akkor mik a szíved csücskei? Tudom, hogy nagyon nehéz ilyet kérdezni, de talán mondjuk, ha a történeti kertek európai útvonalát megemlítjük, amiben most 4 hazai helyszín is bekerült, akkor akár kezdhetjük velük is a felsorolást, meg hogy mit jelent egyáltalán maga ez az egyesület, ez a szövetség, ez az együtt gondolkodás.
Hát igen, amikor a Magyar Kertőrökség Alapítvány megalakult, akkor mi nagyon fontosnak tartottuk, hogy mindazokhoz a nemzetközi szervezetekhez kapcsolódjunk, akik hasonlóan arra hivatottak, hogy a kertőrökséget, a történeti kerteket megismertesse széles körben a társadalomban, hogy képviselje, hogy hálózatba fűzze, hogy felmutassa a saját értékeit, és együttműködjön, mert hogy ez mindig is így volt, és ezért lettünk tagjai az Európa Tanács kulturális útjain belül a történeti kertek útjainak, és hát amikor delegálhattunk kerteket, akkor 4 kertet delegáltunk, a Eszterházi Fényes Miklós által létrehozott Nagy Eszterházi barokk rokokó kertet, kevesen tudják, hogy Európa második legnagyobb barokk kertje, Gödöllőt, szintén azért fontos, hiszen nagyon sok olyan emlék kötődik hozzá, ami a magyar történelemnek jelentős része, és a barokk és tájképi kerteknek a helyszíne, itt most a Sziszire is gondolok, és nagyon népszerű is, hiszen ez vonzza az embereket. A harmadik a Fehérvár Csurgói Károlyi kastély, hiszen ott az az izgalmas, hogy még a kertet alapító és gondozó család alapítványa viszi tovább tradicionálisan, már nyilván a rendszerváltozás után visszatérve ezt az örökséget, amit úgy is fogalmaznak meg, hogy ez egyben egy olyan szellemi hagyaték is, ami nagyon sok mindenkit érdekel, és ott kertészeti, kertművészeti napokat szerveznek és népszerűsítik. És a negyedik kert, amit sikerült ebbe a szervezetbe bevonni, azt lehet mondani, hogy az Európa térképre feltenni, az Vácrátót, amely egyben történeti kert, másrészt meg az egyik leggazdagabb nemzeti botanikai gyűjteményünk, kiváló szakemberekkel, csodálatos gyűjtemény, és azt gondolom, hogy a látogatószám is alátámasztja, hogy minden évszakban kedve lehet az embernek oda menni, és mindig tanul valamit, sétálva, szemlélődve, tehát nem tankönyvből, nem kötelezően, hanem a tanulásnak, inkább úgy mondanám, a megismerésnek a legkönnyedebb és legerősebb átélésével és tapasztalásával. Tehát azt gondolom, hogy fiatalokat is a kerten keresztül a legkönnyebb tanítani.
Könnyű volt-e kiválasztani ezt a 4 helyszínt, illetve mekkora az a tárház? Azt tudjátok pontosan, amiben keresgélhettetek, vagy amiből válogathattatok itthon?
Igen, mert szerencsére mi egy olyan iskolának vagyunk, tájépítészek a tanulói és aztán gyakorlói, ahol mindig is Ormos Imrétől kezdődően Mőcsényi Mihályon és Orsi Károlyon keresztül a kerttörténet, a történeti kerteknek a fontossága az beépül az oktatásba, így a hallgatókkal is nagyon sok a Kárpát-medencei kertnek a felmérése zajlik, a történeti leltározása. Több mint 4000 kertről biztosan tudhatunk, de nyilván ennek nagy része elpusztult, különböző kategóriák vannak, de azért megállapíthatunk egy jó erős 200 kertet, ami mégiscsak hordozza, ha nem is teljesen jó minőségben, de mégis azt a kompozíciót, azt a szépséget, vagy azt a kort, ami jellemzi. Úgyhogy nagyon nehéz választani, és hogy mindig megkérdezzük, hogy melyik a kedvencem, mindig az, amelyikben éppen sétálhatok, de gondolom ezzel többen is így vagyunk, mert mindig a adott hely megnyílik, hogyha mi csendben, figyelemmel, lelassulva, a részletekbe kapaszkodva átadjuk magunkat ennek a folyamatnak, ennek az érzékelésnek, hiszen a természetnek a hangjai, a színei, az illatai abban a pillanatban kiszakítanak minket a nagyon erős racionalitásból, és egyfajta művészi érzékelés és tapasztalásnak a lehetőségét nyújtják nekünk.
Nos, akkor, hogy turistaként, látogatóként hogyan élhetjük át mindezt, azt rövidesen megbeszéljük Ágnessel. Rövid szünetet tartunk most, kedves hallgatók, és a zene után várunk benneteket.